Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Adjatok hálát az Úrnak kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Amen. Lukács evangéliumából hallgassuk meg Istenünk igényét, a 12. fejezetből, a 41. verstől a 48. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Lukács evangéliumából a 12. fejezetből, a 41. verstől a 48. versig olvasom Istenünk igéjét. Péter ekkor megkérdezte, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt, ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga, késik az én Uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgáló leányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az Ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja, ketté vágatja és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte Ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte Ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy megérkezhettünk erre a helyre, ahol a Te nevedet imádhatjuk, és együtt lehetünk most. Kérjük, hogy gyógyítsd a mi lelkünket, most nem terhekre van szükségünk, hanem szabadításra, áldásodra és kegyelmedre, elfogadásra és gyógyításra van szükségünk, mind testben, mind lélekben. Látod életünk útjait, útkereséseinket, küzdelmeinket, belső harcainkat. Te tudod, hogy a jót akarjuk, és tudod azt is, hogy tudjuk akarni a rosszat is. Kérjük, hogy ezekben a nagy ellentétekben, hogy mi is a jó, és mi is a rossz, hadd, hogy a Te vezetésed tudjon segítséget adni. Így kérjük, hogy adj nekünk bölcsességet, hogy meg tudjuk különböztetni azt, amit nem változtathatunk meg attól, amit megváltoztathatunk, és amit ránk bíztál. Hadd, hogy okos szolgák legyünk, akik megértve a Te akaratodat, cselekedjük azt alkalmas időben. Így kérjük, hogy most légy jelen közöttünk, növeld a mi hitünket, és adj hozzá világosságot és engedelmességet. Amen. Istenünk igéjét olvasom, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, a második fejezetből az első 7 verset, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Timóteushoz írt második levél, második fejezet, első 7 verset olvasom. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Kedves testvérek, a mai alkalommal a szolgálatról lesz szó, bizonyos értelemben, hogyan szolgálunk mi Istennek. Előttünk volt az okos és gonosz szolga példázata, illetve Pál apostol szavai, mint Timóteusnak írja le, hogy hogyan kell érnie és járnia a tanítói szolgálatában. Azt mindjárt láthatjuk, hogy egyrészt nagy dolog az, hogyha valaki hitre jut, de azáltal, hogy valaki elindul a hit útján, még nem érkezett meg. Mert mi nagyon szeretnénk, hogy már így legyen. Hogy elindultunk, és ez már azt is jelenti, hogy megérkeztünk, és már igazából nem is kell nekünk már hova menni, mert ha már megérkeztünk az Úrhoz, nem? Ha megismertük őt, ha a szívünkbe fogadtuk őt, hogyha a hit lángja úgymond fellobbant bennünk, akkor egyrészt mondhatjuk azt, hogy nincs is már nekünk mit tennünk, hiszen megláttuk az Istent, ennél többet valaki tud adni? Vagy kell nekem ezért még valamit tennem, hogy jobban lássam? Vagy hogyan folytassam akkor én tovább ugye az életemet? Egyrészt mondhatom azt, hogy már nincs mit ehhez hozzátenni, ha te tényleg valóban betöltekeztél, és ebben az örömbe is Istennel vagy, akkor Istennél többet neked kiadhat. És akkor, ha így mondom, akkor megérkeztél. Másrészt pedig mondhatjuk azt, hogy amink van, azt el is tudjuk veszíteni. Ugye van egy ajándékunk Istentől, mi sokat talán arról beszélnek, hogy hogyan juthatunk el az ajándékig, hogy higgyél, hogy győzz le a rosszat, hogy dönts Isten mellett, és akkor igenis eljuttatom oda az embereket, hogy döntenek. Szimpátiából, vagy tényleg mély elhatározásból, mert mindennek van valami döntése, hogy eljöttél, annak valami oka van. Hát miért jöttél el? Hát döntöttél, legalábbis arról, hogy most itt leszel. De hogy miért döntötted el, hogy itt leszel? Amögött ugye más döntések is vannak, hogy tényleg szíved szerint vágytál ide. Vagy Istennel kapcsolatban is már voltak döntéseid. Tehát valaminek a folytatása az, hogy itt vagy, de egyben lehet valaminek a kezdete is, és különböző állomásokon haladunk át az életünkben, és mindig egy kicsit másképpen vagyunk, ugye? Hogy vagyunk úgy, hogy nagyon jó kedvünk van, és úgy jövünk ide. De lehet, hogy úgy jövünk ide, hogy most annyi minden feszít bennünket. Gondjaink vannak. És közben az Istennel vagyunk. De úgy is eljöhetünk ide, hogy nem vagyunk Istennel, de szeretnénk vele lenni. Ugye? És még hívő ember is átélheti ezt, mert nem birtokoljuk az Istent. Tehát én 2 héttel ezelőtt nagyon jó voltam, és ma esetleg ugye a lelki életem, mivel ugyanúgy hullámzik, akkor ma azt éreztetem, hogy most olyan távol vagy tőlem, vagy nem tapasztallak téged, ez is benne van. Tehát fent és lent, úgymond van küzdelem és harc, mint ahogy Timóteusnak is mondja Pál apostol, hogy te harcos vagy. Nem arra hívta el Pál Timóteust, hogy most békésen, ugye minden szép és minden jó lesz most már Timóteus, mert te a Krisztus tanítványa lettél, nyugodj meg. És a legfontosabb törekvésünk az, Timóteus, hogy mindig rendben legyünk, mindig béke legyen és nyugalom. Törekvésünk. Csak harc árán történik ez meg, és a harcot azt tisztázni kell. Mert ha állandóan harc az életünk, akkor az sem lesz jó, mert akkor azt mondjuk, hát minek harcoljak én mindig önmagammal, minek harcoljak én a világgal, minek harcoljak mondjuk Istennel, mert azért néha harc vagyunk Istennel, ezt nem akarjuk, de mintha Isten azt akarná, akkor elkezdünk egy picit harcolni, nem? Hát emberek vagyunk. Ne felejtsük el, hogy Izrael neve, ugye maga az a választott népnek a neve, hogy Izrael, az abból származik, hogy harcolt az Istennel. Ezt őrzi az ő neve. A Jabbok révénél ugye Jákob harcolt az Istennel, Isten angyalával tusakodott. Tehát van egy harcunk Istennel is, jó értelemben véve, mert azért nem úgy van ez, hogy mi azért csak úgy mindig odaadjuk magunkat. Az engedelmességnek is van harca, Istennel is van egy pár beszédünk, meg önmagunkkal. Tehát, ha így nézzük, akkor most lehet, hogy azt mondanánk, hogy jaj, ilyen bonyolult. De hát ilyen sokrétű az ember lénye, és most egy kicsit szeretnék segíteni, hogy a gyakorlatban hogy tudjuk ezt a dolgot, hát nem azt mondom, hogy leegyszerűsíteni, de adni rá egyfajta metódust, hogy mire figyeljünk. hogy mit jelent a hit szerint szabályszerűen küzdeni, mert így mondja, egy harcos sem eredjedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta, vagy más fordításban azt hiszem úgy van, nem eredjedik bele az élet harcaiba. Tehát a gondjaiba és az élet harcaiba az majdnem ugyanaz. Mert ha te az élet dolgaiba nagyon belemerülsz, akkor nem lesz időd a lelki életedet élni. Tehát valami szintű távolságtartásra van szükséged. Harcolnod kell az élet dolgait, mert nem vonulhatsz ki az életből. Ha teljesen rád telepszik és belemerülsz, akkor az élet gondjai, mint ahogy a magvető példázatában van, megfojtják benned az Isten indítását, szavát, megfojtják a te lelkedet. Nem lesz erőd, időd, energiád, mert szép lassan elveszíted ezt. Tehát nem elegyedünk bele az élet dolgaiba, ez nem arra felhívás, hogy ne figyelj az életed dolgaira. Ez megint egy félreértés lenne. Csak hogyan figyelsz? Hogy belemész, ez olyan, mint egy tömegverekedésbe belemész, biztos, hogy kapsz egy-két olyan pofont, amire nem számítasz. De hogyha úgy mész be, hogy tisztában vagy, hogy most mi van, mondjuk nem megyek be a tömegverekedésbe, mert nem az a módja, ahol az erők aztán össze-vissza adnak, mert ott én sem fogok tudni győzni, és csak Istenem segíts lesz, persze megsegít, hanem akkor olyan részére megyek az életemnek, vagy úgy megyek be harcolni, hogy megfelelőképpen föl vagyok mondjuk vértezve, vagy tudom, hogy mi ellen harcolok, megismerem azt, és kapok módszert, akkor így mondom, Istentől, mint egy harcművész, akkor most ezt hasonlítom, hát nem megy mindjárt harcolni, előbb megtanulja a mesterfogásokat, akkor begyakorolta valamilyen szinten, utána bemegy. És lehet, hogy sikerül, vagy nem. És akkor visszajön, és azt mondja, mester, hát nem sikerült. Akkor a mester azt mondja, miért nem sikerült? Le kell vonni a tanulságot, hogy miért nem sikerült. Tehát helyesen harcolni annyit jelent, hogy kiküld bennünket Isten a mindennapi életbe, aztán visszatérünk hozzá, és akkor elmondhatjuk neki, hogy hát ez és ez történt, és utána kapunk egy újabb tanítást. Mert ha nem így lenne, akkor hát baj lenne, mert nem lenne összefüggés az életünk és Isten vezetése között. Tehát ezért mondja, hogy ha versenyzel is, nem nyersz koszorút, ha nem szabályszerűen versenyzel, és a szabály most az a lényeg, hogy a mi lelki harcunknak és a földi életünknek nem csak földi törvényszerűségei vannak, azok is, hanem lelki törvényszerűségei. Isten erejének és működésének vannak bizonyos törvényszerűségei, amelyeket jó figyelembe vennünk, illetve önmagunkat is kell ismerni. Hát ez ugye a legnehezebb a harcosnak. Saját magát is úgy kell ismernie, mert ő fog reagálni. Hát te ismered a mesteredet, az jó. Tudod, hogy a mestered mondjuk tökéletes, van ereje, tud segíteni, elmondja neked, hogy mit kell tenned, ezt nagyon jó, hogy tudod. De ha magadat nem ismered, te fogsz reagálni. És te fogsz harcolni. Te fogod megélni mindazt, ami ott van. A mestered veled van, de neked kell megélned az első perctől az utolsó percig. És hogy hogy éled meg, az te vagy. Tehát, ahogy a gonosz és a jó szolga példázatában láthatjuk, hogy van az a szolga, aki foglalatoskodik az Úr dolgaival, és idejébe kiadja az élelmet vagy a táplálékot azoknak, akik fölé szolgául rendeltetett. Tehát ő már egy kiemelt személy, aki elvileg már mindenbe beavattatott, és tudja, hogy mit kell tennie, míg van a gonosz szolga, aki tudja, hogy mit kellene tennie, vagy ismeri az Urát, de mégsem azt cselekszi, és ugye itt egy olyan kép van, hogy elkezd enni, inni, részegeskedni, tehát elmegy az élet élvezeti oldala felé. Ami kényelmes, ami könnyű, ismerjük ezt az érzést, hogy hát abba hagyjuk, úgy beleereszkedünk, és akkor lesz, ami lesz, szolga lesz. És ezt a két példát hozza föl, hogy az egyiknek mi a, ugye, hogy van egyfajta, most itt ugye a megverettetés képe van, ez most számunkra ugye a büntetésnek a gondolata, tehát hogy lesznek következmények, hogy van a hűtlen, aki végülis elhagyja Urát, de nem hagyja el nyilvánvalóan, csak belső lelkiképpen. Van egy harcos, most gondoljuk el, egy csatába, aki már nem harcol. Nem harcol már. Úgy csinál. hanem ő már élvezi a dolgokat, és igazából azt élvezi, hogy mindene megvan, mert az Úr szolgájának mindene megvan, és utána már azt élvezi, hogy ez megvan. Ami hát végül is jó dolog, mert nem mondja Isten, hogy ne élvezd. Csak hogyan, miképpen, meg mikor, meg milyen mértékben, meg kiknek javára, vagy kiknek kárára. Illetve a másik az, hogy aki tudja az Isten akaratát, és nem cselekszi, ami rémisztő itt nekünk, ez nem azért van, hogy most ettől féljünk, hanem az van itt kijelentve, most azt mondom, hogy mindenki tudja. Most ez lehet, hogy túl, de hogy nagyon keresünk, vajon mit akarhat Isten, az egy olyan álszent dolog. Isten azt mondja, hogy a legálszentebb dolog, mikor azt kérdezgetitek tőlem, hogy mit akarok. Persze, hát most túl erős, hogy mi mindig tudjuk, hogy mit akar Isten, mert nem tudjuk, és innen nézve azt mondjuk, ez nem álszent dolog, mert tényleg nem tudjuk. És ez egy feszültséget generál, hogy most akkor tudjuk, vagy nem tudjuk, ugye? És a kettő között ott vagyunk mi, az életünkkel. És ez az a harc, egyrészt a szolgának a harca, hogy ha tudja az Isten akaratát, cselekedje meg, ugye? Ha meg nem tudja, és az az őszinte benne, akkor meg keresse. És aztán pedig cselekedje. Mert körülbelül így lehet feloldani ezt a dolgot, vagy az van, hogy nem is akarom tudni, vagy az van, hogy tudom, de úgysem fogom megtenni. És ennek a vegyületéből alakul ki végül is az életünk, mert nagyon más variáció nincs. Hát nem tudunk elmenekülni, a nem döntés is döntés lesz, tehát mindenképpen benne vagyunk az életben. Hogyha így nézzük, akkor most egy példát szeretnék hozni, el ne rohanjon az idő, mert azzal mindig bajba vagyok. Mondjuk a repülőgépen utazunk, tenger felett vagyunk, jó? És a repülőgép szárnyán leáll az egyik hajtómű. Hogyan kell reagálni a pilótának? Mondjuk mi vagyunk a pilóta. Utazunk ezen a repülőn, és leáll az egyik hajtómű, akkor mit kell tennünk? Mi az Isten akarata? Hát beszélhetünk, hogy milyen szép ez a tenger. Ugye? Az is igaz. Meg ne okozzunk pánikot. És tényleg lehet, hogy jobban járunk, ha tengerről beszélünk, mint hogy elmondjuk, hogy kedves utasok, leállt a hajtómű. Ugye? Vagy maradjunk nyugodtan, ezt mondjuk, kössük be a biztonsági jövőnket, rázos lesz az út, de azért majd hazajutunk. És nem mondjuk meg. Ugye? Vagy talán meg, ha megmondjuk, akkor pánik tör ki. Hát ez ugye ez nehéz. Vagy lefölszaladgálunk, és ugye elmondjuk, hogy mi a baj, és hát mindenkit gyorsan figyelmeztetünk, egy kicsit nyugodtan, meg egy kicsit idegesen is, mert hát ez is természetes. Tehát, hogy valahol úgy érezzük mindannyian, hogy a legjobb út az, ami ebbe az adott helyzetben a legoptimálisabb, helyzetbe hoz bennünket, hogy nehéz helyzetben vagyunk, de döntenünk kell, és a helyes irányba el tudunk indulni, ugye? És nem esünk annyira kétségbe, hogy rontjuk az állapotunkat. És meg tudunk menekülni, mert ott van a megmenekülés esélye, hogy ezt túl tudjuk élni. Tehát most józan észre végiggondoljuk, akkor ez a legjobb viselkedési variációt. Ezeket kell összeszednünk ahhoz, ugye ez sok kis dolog, és döntenünk kell nekünk is utasoknak, hogy nem esünk pánikba, vagy a pilótának, hogy ismerem az utasaimat, de nem mondom el nekik, hogy most leállt a hajtómű, mert ők ezt nem tudják uralni. Vagy pedig ismerem, bízok annyiba az emberekbe, hogy elmondom, és talán segítséget kapok tőlük, hogy ezt a nehéz feladatot én meg tudjam tenni, mint pilóta, és imádkozzanak azért, hogy minden rendben legyen, ugye? Tehát látjuk, hogy nem olyan egyszerű, és az életben hát sokszor van ilyen, hogy mit tegyünk, elhallgatjuk, teszünk, nem teszünk, úgysem zuhanunk le. Hülyeség, biztos, hogy jó az a hajtómű. Tehát hittel megragadni a legjobb lehetőséget. Az, hogy kiadni az élelmet a szolgáknak, az ezt jelenti. És képzeljük el azt a szolgálat, vagy azt a felügyelőt, aki a szolgálók fölé van rendelve, hogy mondjuk egy olyan repülőgépen utaznak, ahol a hajtómű le van leállítódott, és berakja a legszentebb lemezt. És közben, mintha mi sem történne. Hát akkor baj lesz. Nem? Hogy elkezd vigadozni, hogy háj, de jó az élet, élvezzük ki minden percét, de hogy mit hoz a következő perc? Ő lehet, hogy észre se vette, hogy a hajtómű már leállt, mert nem is azzal foglalkozik. Kit érdekel a hajtómű? Amikor repülünk, és igazából valami nagyon szép hely fölött vagyunk, akkor nem foglalkozunk vele. Tehát a problémát a gyökerénél kell kezeljük, és néha az a probléma, hogy nem jutunk el a gyökérig az életünkben. Ugye ezek is kiútak. Vannak rövid távú lehetőségeink, és van aztán, amikor elszenvedjük úgy, ahogy lesz, mert nem tudtunk mit kezdeni a helyzettel. Van, hogy pánikszerűen rémületbe jutunk, mikor meglátunk valamit. Ez már megint egy különbség, ugye? Először nem tudom, hogy mi van, akkor nyugodt vagyok. Amikor megtudom, akkor hirtelen megijedek. Annak is, a harcosnak tudnia kell, hogyha éri őt is baj vagy veszély, hogyan kezelje a saját félelmét. Hogyan reagáljon a saját félelmére, amely elhomályosítja teljesen a látását. És aztán tudnia kell hinni. És itt jön be a hit, amit mindig mondunk, hogy higgyünk Istenben, hogy higgyél, mikor... Na, és érezzük, hogy ez a hit más. Tehát nem csak olyan hitről van szó, amely tudja, hogy létezik Isten, hanem a megoldás felé vezető úton segít, hogy na akkor mit jelent ez? Isten van, meg vannak megoldások, de ezt ki kell nekem találni. Ott jön a kreativitás. Vagy ott jön valamilyen szintű döntések hozatal, amit meg kell hozni az egyik döntést a másik után. Nem elég egyszer azt mondani, hogy döntöttem, hogy itt maradok a repülőgépen. És? És utána mi lesz? Hát nem elég, hogy úgy döntöttem, hogy inkább megkímélem az embereket ettől a feszültségtől. Hát és utána mi lesz? És ugye egyik döntés után másik döntést kell hoznunk. Ez azt jelenti, hogy elkezdesz harcolni, de milyen szabályszerűség szerint elkezdesz valami szintű logikai úton, vagy valamilyen szintű tervet kidolgozni. Kiábrázolódik előtted, hogy hogyan kellene ezt megoldanod. Ez jelenti azt, hogy tudod, vagyis ez a tudod, hogy mi az Isten akarata, ez nem biztos, hogy az, hogy első pillanattól kezdve most tudod az utolsóig, hogy mi fog történni és mit kell tenni, de a következő lépés. És akkor azt megpróbálod megtenni, mint egy harc. És újból figyelsz befelé, figyelsz a környezeted, hogy most mi történik, mit tehetek még. Egy harcos, hogyha elveszíti a csatát, nem biztos, hogy rossz harcos volt. Annyit tett meg, amennyit megtehetett. Nem mindig csak azok a nagy harcosok, akik mindig győztek, és utána diadalítosan ugye végigmennek és bezsebelik a dicsőséget, hanem azok, akik a helyzethez mérten a legtöbbet ki tudták hozni, de lehet, hogy nem győztek. A harcosnak nem az a feladata, ha így nézzük, vagy egy katonának, és ez már egy másik terület, hogy ő mindig győztesen kerüljön ki, ezért van, mi sokszor értelmetlenek látjuk a háborút, nem tudom, nem győztek, elveszett sok ember élet. Ha így nézzük, ez egy értelmetlen dolog. De hogyha úgy nézzük, hogy az életben nem tudunk mindent pozitívra kifuttatni, de annak ellenére még ne essünk annyira kétségbe, hogy totálisan eldobunk mindent, mert ugye ez is veszély, hanem addig, ameddig tudunk, hűségesek legyünk, és a többit hát el kell engednünk. Lehet, hogy nem tudtuk megoldani, és ez baj. Isten sehol nem ígérte, hogy minden meg fog oldódni. Csak azt mondta, hogy te harcos vagy, velem mész ezen az úton, én veled megyek, és megtanítalak téged ebben az életben harcolni, és eljuttatlak téged valahova. És lehet, hogy ez nekünk csalódás, de jobb, hogyha így fogjuk föl, mert akkor, ha nem így fogjuk föl, akkor a harcos fog elfutni. Ez a béresnek a példája. Amikor jön az ellenség a jópásztor történetében, a béres látja, hogy jön a farkas, és elmenekül. Miért? Mert úgy ítéli meg, hogy nem tud szembeszállni a farkasokkal. Menti az életét. És ezért ott hagyja a bárányokat. nem tudom úgysem megmenteni, inkább hagyd meneküljek én meg. Ugye, de aki hűséges, mondjuk elkezd tivornyázni, nem tudom, vagy akár még ott is hagyja, akiket ugye rábíztak. Aki hűséges, az nem hagyja ott, és az utolsó pillanatig, hát ez olyan, mint egy hajó, vagy valami, a kapitánynak nem szabad elhagyni a hajót, ő az utolsó, mindenki menekülhet, ő még nem. Ha kell, akkor elsüllyed. Hát mert így. Ha meg elhagyja, jaj, de jó, hogy megmentettem, utána szégyen marad rajta. Nem, pedig jót tett, hát megmentette magát, nem ítéljük el, de ebben a pozícióban nem teheti ezt meg. Na, akkor mi az, amit legjobban meg kell ismerni? Fut az időnk. Az elménk hogy működik? A saját gondolkodásmódunk. Ugye mondok egy, tehát van egy tudatos részünk, meg olyan, amit nem tudunk befolyásolni, az olyan ösztönszerűen jön. Tudatos részünk gondolunk, valamit tudunk befolyásolni, és van, amikor úgy kijön belőlünk az első reakció. És ezek együtt futnak, ezt tudatosnak is és tudattalannak is nevezhetjük, de összeköttetésben van a kettő. Tehát amit én tudatosan mindig gondolok, az hatással van az én tudattalan részemre, illetve a tudattalan részem folyamatosan hatással van a tudatos részemre. Tehát a harcosnak mindig van egy olyan oldal, amit lát, és amit nem lát. Ezért két irányú a harc, először a külvilággal is harcol, ahonnan hatások jönnek, saját belső világával is harcol. Mert onnan is érheti valamilyen hatás. A kettőt ki kell tudnia egyensúlyoznia, és ez okozza a nehézséget. És ez az a belső harc. Ha nem szabályszerűen harcolod meg a belső harcodat, akkor tévedsz, vagy rossz következtetésre jutsz, más döntést hozol, és a te belső önmagad szintjén hozol rossz döntést, és ez a külső világban is így fog megjelenni. Tehát, hogy mondjam, önmagam szintjén, hogyha én önmagammal azonos vagyok, nekem az jó döntés, hogy a hajón maradok, hogyha ez nekem jó döntés. És ott maradok, míg másokat mentek. De ha én önmagam szintjén úgy élem meg, hogy ez nekem rossz, akkor el fogok menni. Miért? Mert a belső harcom az mindig erősebb, mint a külső. A belső kényszerítő erőm. Annak fogok engedni, ami belülről kényszerít. De ha tudok rajta uralkodni, ami belülről kényszerít, és felül tudom érni, mert nem mindig jót mond, ami belülről kényszerképpen hat rám, de jót is mondhat, ez megint a bölcsesség forrása, hogy megítéljem, akkor mérlegelek, amennyire van erre időm, lehet, hogy egy pillanat, és úgy kell döntést hozni, mint egy pilóta életében is. Na, mondok egy példát, amikor vezetni tanulunk, ugye a tudatos énem az, hogy megnyomom a pedált, így kell megnyomnom, akkor kell megnyomnom, hogy fékezzem, hogy megálljak. Ugye ezt így mindig végig kellene gondolnom, hogy mit kell csinálnom, és így kellene mindig fékeznem, akkor ez egy szörnyű dolog lenne. De betanultam, elkezdtem gyakorolni, jártam vezetni, és már most, hogyha vezetek, akkor fogalmam sincs, hogy hogy jutottam el, hogy fékeztem és mit csináltam. Nem? Ez az, amikor tudattalan szintre lement az, amit én tudatosan már végig gondoltam, és már nem is gondolok rá. Tehát automatizálódik. De ugyanez történik, de tegyük fel, nem pedálnyomásról van szó az autóvezetésben, hanem az én gondolkodásmódomról van szó, hogy a világot látom. És végig gondoltam ezerszer dolgokat. Benne vagyok a magam világába, és erősítek gondolatokat, érzéseket magamba, és ezt sokszor végig gondolom. Mi lesz akkor? Amit én végig gondoltam, az lemegy a saját belső szintemre, és akkor csak azt mondja az ember, hogy nem is tudom, hogy miért vagyok én ilyen. De miért vagyok én ilyen ember? Mi lettem én ilyen ember, hogy ilyen vagyok, ilyen morcos vagyok, ilyen nincsen békességem, ezeken semmi sem elég, vagy értjük, mindenki el tud valamit mondani, hogy lettem én ilyen ember, mondjuk egy őszinte pillanatomban, amikor nem mástól hallom, mert úgy elviselt, tehát hogy mi vagy te ilyen ember, akkor így védekezem, hogy dehogy vagyok én ilyen. Ugye? Akkor jön a tudatos szint, és azt mondja, hát hogy lennék már ilyen? Hát. Ugye? Tehát tegyük fel egy őszinte pillanat. Hát azért, mert ezek a dolgok, ahogy értem, amit tapasztaltam, meg minden, ami tudatos szinten volt, gyerekkoromtól kezdve, az lenn van. És a hit szabályszerű harcában ezt is ismernem kell, és ha azt mondom, hogy bűn, mert erről sokat beszélünk, hogy mi a bűn, meg atyáinktól örökölt hiába való élet, az egy minta. Az egy gondolati, cselekvési, érzelmi minta, ami tartalmaz negatív programot is az életemben, de az, amit kegyelemnek nevezzünk meg Isten akaratának, az azt jelenti, hogy ezeket a mintákat felülírja az isteni gondolat, ezt nevezzük igének, aminek hatalma van, vagyis egy információ, a hit által azt befogadom, és tudatos szinten foglalkozok vele, és gyakorlom benne magamat, akkor felül tudom írni azt, ami bennem van. Ezért szűnik a kétségem, ezért szűnnek a tüneteim, mert ha én hiszek Istenben, és gondolok rá, és közben gyakorlom magamat, mint egy harcos a pozitív mozdulatokban, vagy legalábbis abban, hogy hogyan kell a pozitív és negatív dolgokat kezelnem, és megharcolnom, akkor kialakítok egy új hozzáállást, ezt nevezem hitnek, életgyakorlatot, ezt nevezem Krisztus követésnek, és akkor elkezdem felépíteni újból önmagamat. És van a régimből is, meg van az újból is, amit gyakoroltam. Ugye például ilyen programok, hogy boldogtalan vagyok, vagy mondunk dolgokat, eleve kimondunk dolgokat magunkra, ezeket nem véletlenül mondjuk, vagy gondoljuk. És tudom, hogy ezt nehéz átírni, mert olyan sokszor ismételgettük, hogy nekem is megvannak a magam kételkedései, és az, hogy milyen személyiségtípus vagyok, azt nagyon nehéz átírni, mert majd, hogy nem mindig olyan leszek, de azon belül, hogy abból mit hozok ki, az már az én lehetőségem. Tehát, most így mondom, mindannyiunknak a repülőgépén a hajtómű már leállt. Mert ezt jelenti, hogy bűnösök vagyunk, nem tökéletes a repülőd. Le van állva egy hajtómű, kettő, vagy be van törve az üveg, vagy repedezik egy kicsit a szárny. Tehát csak annyit mond Isten, hogy te nem vagy tökéletes. Ebből következően, hogyha bizonyos helyzetekbe kerülsz, akkor ott vagy fönn kell maradjál, vagy pedig leesse, vagy lesznek más következmények. És mások sem tökéletesek, te abba bíznál, hogy majd Józsi segít, tehát ő sem tökéletes. Hát mindenkinek egy kicsit magán kell segíteni, és amit tudunk másoknak segíteni, azt tegyük meg, amit tehetünk. De ugye az első az, hogy magadon kezd. Egy harcosnak az első feladata az, hogy önmagát kell rendbe hoznia, nem abba bízik, hogy a többiek majd megvédik. Mert nem biztos, hogy lesz idejük rá. Tehát ezért mondjuk lehetőség az, hogy saját mintáimat megismerem. Ezt Isten segítségével gondolom, hogy megtehetem. Aztán van az, hogy másokra hárítom a dolgokat, ezek mind mások miatt történtek. Aztán mondhatom azt, hogy nem magamra mondom, hogy én miattam, hanem azt mondom, hogy én szerencsétlen vagyok, ismerjük ezt a megoldást, nem? Én szerencsétlen vagyok, azért vagyok ebben, ez nekem nem sikerül semmi, tehát nem én vagyok a hibás, én jót is akartam, de valahogy mindig úgy jön ki, hogy nem jól. És aztán az utolsó az, hogy hát Isten nem szeret, hogy mondtam ezt, hogy valahol mégis Isten teszem oknak, miért nem adta meg nekem? Nem értem, hogy én miért nem kapom meg ezt a segítséget. De az is lehet, hogy magunkat vádoljuk, és ez is lehet egy mintánk, hogy azért nem sikerül, ez is hasonló, mert én rossz vagyok. Megmondom őszintén, hogy Istentől ez a legtávolabbi gondolat. Hát miért akarná Isten, hogy te azt ismételgesd magadba, hogy te rossz vagy? Ez nem lehet Isten tisztelet. Mert ez nem vezet sehova. Mert ha én azt ismételgetem, hogy rossz vagyok, és nem megy, és nem sikerül, de Istenem segíts, akkor mi történik? Egy pozitív programot küldök, hogy Istenem segít, közben azt mondom, hogy én rossz vagyok, nem megy semmi, és mi lesz belőle? Semmi. Mert nem lehet belőle más. De azt mondom, hogy Istenem, igen, rosszul tettem, de én, ugye, most azt mondom, a te kegyelmedből látom, hogy van út, és úgymond ez a hiba elismerése, vagy bűnbánat, hogy meglátom a hibámat, és azonnal elhagyom, akkor nincsen szüksége Istennek az ismételgetnem, hogy te rossz vagy, mert nem az a cél. A harcosnak tudni kell, hogy mi a cél. Tehát nem azt mondja, hogy a hadvezérnek, hogy én rossz harcos vagyok, uram, mert ez és ez történt, kérlek, bocsáss meg. Ha egyfolytában ezt csinálna a harcos a hadvezérével, egy idő után megunná a hadvezér, na édesfiam, tisztázzuk. Miért is mentél harcolni? Mit is jelent a harc? Nem az a harc, hogy eljössz és elmondod nekem, hogy megint nem megy.
hanem megadok minden lehetőséget, hogy menjen, hiszek benned, te is hidd már el, hogy menni fog, és ne magaddal foglalkozzál ilyen szempontból, hanem nézd a célt, és győzd le, és én segítek abban, hogy mi az, amiért nem megy. Ezt jelenti a bűn legyőzése. Hát az téged emészt, a te hajtóműved, a te repett szárnyad, vagy nem tudom mi, és azt kell kijavítani, hogy azon lehet javítani. Ezt nevezzük teremtő gondolatnak, vagy igének, amikor Istenhez jövünk és igét veszünk tőle, akkor azt jelenti, hogy pozitív gondolatokat veszünk, és kérdés, hogy ez pozitív-e nekünk, hogy megértjük. Ez az, amikor kiadja az okos szolga táplálékot azoknak, akik rábízattak, hogy erőt jussanak, a táplálék az, amivel te élni tudsz, egészségben tartja az életedet, és tovább tudsz menni, és megadja neked a megoldást, vagy segít abba, hogy eljussál a megoldásra. Tehát tegyük fel, most elnevezek egy képzetbeli szereplőt, Zénó mindig jön a templomba. Ez már egy jó dolog, mert sokan nem jönnek. Pozitív a kezdés. Lelkesedik Istenért. Ez is már egy jó dolog. Elhatározza, hogy megváltoztatja az életét. Bizonyos döntéseket már úgy érzi, hogy meg tud tenni. Néhány célt kitűz magának, még talán már döntött is Isten mellett. És kitűzi azt célul, hogy a bűneivel mondjuk leszámol, kitűzi célul, hogy adakozik, hogy minden vasárnap eljön, segít a gyülekezeti feladatok rendezésében, lelkipásztorára másképpen néz, mint eddig, mert eddig nem volt neki annyira szimpatikus, minden nap imádkozik, mert hallja, hogy ez jó. Tehát minden tud, amit mondjuk egy harcról már nagyjából tudni kell, és tudja, hogy olvasnia kell a Bibliát, mert mindig azt mondják, hogy Isten úgy fog segíteni, hogy hát meghallod, hogy Isten mit mond neked, és a Bibliát is olvasod. És Istennel kezd el élni, és nem a világnak kezd el élni, eldönti, hogy ő mostantól kezdve jól fog élni. Igen? Nagyon jó, minden a helyén van, látszólag. Csak ehhez még kell valami, hogy minden a helyén legyen. Ez az, amit tanulni kell, és nem lehet egyik percről a másikra. És Zénó azt tapasztalja, hogy mondjuk egy pár hónap eltelik, de lehet, hogy valakik éveket tapasztalnak ebből. És ez nem volt hiába való egyrésztről, de mégis azt tapasztalják X idő elmúlásával, hogy eldöntöttek dolgokat, hogy mi, hogy lesz, és annak a töredéke valósult meg az életükben. És akkor van egy ilyen érzés bennük. Miért van ez? Miért nem működik, akkor így szoktuk mondani. Hát miért nem működik? Hát azt mondják, hogy működik. És itt jön a lényeg. Hogyha ezt érzed, hogy nem működik Isten a számodra, akkor nem azért nem működik, mert Isten nem működik. Hanem akkor meg kell a harcosnak néznie önmagát, és meg kell néznie a saját rendszerét. Ha nem lett minden úgy, ahogy szeretted volna, elárulom, hogy senki nem ígérte. Hogy úgy lesz. És ha ebbe beleakadtál, akkor már van egy harcod, amit látnod kell, hogy ezt el kell engedni. Lehet, hogy nehéz, de különben nem fogsz tudni harcos lenni, ha nem engeded el. Azt, hogy azt hitted, hogy nem leszel beteg, és ízületi gyulladásunk van, tegyük fel, nem gyógyultunk ki belőle, és azt hittük, hogy a házassági problémák megoldódik, mert valami csoda folytán Isten megsegít bennünket, és mégsem oldódott meg. Mondhatjuk azt, Isten nem segített, de ez a legnagyobb butaság. Mert így nem tud segíteni. Hanem ott neked lépéseket, döntéseket, vagy látnod kell önmagadat, meg ki tudja, hogy mi van ott, azt neked kell végigjárnod. Ha te bíztál, hittél, imádkoztál, eljártál templomba, és megtetted azokat a dolgokat, amelyek igaz, hogy részei az útnak, de nem ezek a megoldások. Ezek a megoldáshoz segítő lépcsők, amelyeket alkalmazhatsz. Mint az, hogy egy edzésre elmegyek, és felveszem a ruhát, vagy felveszem a súlyokat, és de attól még én nem biztos, hogy tudok járni. És meg kell tanulnom járni. Tehát 20 fekvőtámasz után a tükörben nézni, és azt mondani, hogy most szeretném látni, hogy én milyen erős ember vagyok, az egy túlzás. Lehet, hogy erősebbnek is látszom, és feszesebb az izmom, de nem csak 20 fekvőtámaszt kell lenyomni. Ahhoz, hogy már eljussunk ugye valahova. Tehát időre is van szükségünk. És hát a legfontosabb, amit itt akartam elmondani, hogy ismerned kell, hogy az Isten igével való foglalkozásban ugye gondolatokkal, cselekvésekkel, érzésekkel fogsz dolgozni, és ha ezeknek ebben a birodalomban nem tájékozódsz önmagadban, és nem tudsz Istennel maradni és követni őt, akkor elveszel. A gondolatok, érzések és cselekvések, döntéshelyzetek sorozatában az ember, ha nincsen képbe, elveszik, mint egy tengeren iránytúl nélkül. És itt jön az, hogy a gondolatomat nekem kell uralnom, a harcosnak kell uralni a gondolatát. Isten uralkodhat benne, igen, de a harcosnak is kell uralkodnia, és kettőt persze Istennel együtt tanulja meg. A másik, az, hogy következtetéseket vonunk le. Van az ok és az okozat, ami általában nekünk segítséget ad, hogy mi miből van. De van, hogy ezt megfordítjuk. Tehát én azt mondom, azért gondolkodom így, ahogyan gondolkodom, mert az életem egy nagy csőttömeg, így mondom el. Mi következik ebből? Azért gondolkodom így, mert az életem egy csőttömeg, azért vagyok ilyen ember, mert sokat szenvedtem, vagy bármit mondok, ez igaz. Csak hogy ebben az esetben én azt állapítottam meg, nem az okot, hogy miért jutottam el ide, hanem azt mondtam ki, hogy ez a vége a történetemnek, és én azért vagyok ilyen, nem tudom, érthetjük a problémát. Tehát én elmondom a problémámat, hogy mi az, és azt mondom, hogy azért vagyok én ilyen, mert ez az én problémám, ide jutottam el. És ezzel mit nem tettem meg? Nem néztem szembe, hogy miért jutottam el ide. Hanem csak megmagyaráztam, hogy miért vagyok itt. És Istennek nagyon sokszor ezt tesszük. Megmagyarázzuk Istennek hosszú imádságban, hogy miért vagyunk itt, és hogyan kéne, mit Isten segíts, de odáig nem jutunk el, hogy hogyan jutottam el ide. Ameddig azt nem tárom föl, addig a repülőgépem hajtóművével nem foglalkoztam, csak pusztán azt szeretném, hogy valahogy megoldódjon az életem, és mivel az ok és az okozat az összefügg, és csak az okozati szinten akarom megváltoztatni az életemet, soha nem fogom tudni megváltoztatni. És ezért, mit mondunk, nem működik Isten. Nem Isten nem működik, hanem mi nem ismerjük, nem ismertük föl, hogy ameddig az ok nem szűnik meg, vagy nem tudod megváltoztatni a gondolataidat, érzéseidet, akkor mindig ugyanazt fogod megteremteni. És ez olyan törvény, hogy még Isten sem fogja felülírni. Ez az ige törvénye. Az ige is az, jön az ige, a helyes ok, amely indít bennem egy helyes cselekvést, ha azt én megteszem, és itt jön az engedelmesség lényege, ameddig nem értjük meg, addig kényszer. De ha megértjük, akkor azt mondjuk, hogy ez az egyedüli út, mert a megértése a jó dolognak, mondjuk igének, isteni szónak, és a megcselekvése az okot és az okozatot egy irányba terel. Helyes megértés, helyes cselekvés, tökéletes harcos. Ha csak az okozatot nézi, és nem érti, hogy mit kellene cselekednie, hibát vét, hibát hibára halmoz, pedig lehet, hogy jót akar, és szétharcolja magát. És nem megy. Nem szabályszerűen küzd, nincsen győzelem, egyre több sebet kap, és megy gyógyítatni magát Istenhez. És Isten mondja, meggyógyítalak, csak nem tudja Isten neki elmondani, hogy miért kaptál sebesülést. És akkor igazából segít rajta Isten, de az a legnagyobb segítség, hogyha a harcos rájön arra, hogy Istentől egy mélyebb tanítást is tud kapni. Tehát ajándékba kapunk egy új életet, de meg kell tanulnunk használni, ez nagyon fontos. Most csúnyán mondom használni ezt az új életet. A bűnbocsánat lényegében ezt jelenti, hogy elengeded a dolgokat mások számára és önmagad számára is Isten elengedi, hogy tiszta legyél. Ez egy olyan állapot, hogy nem tudsz tiszta állapotban lenni, akkor nem fogod tudni látni, hogy mit kell látnod. Érthető? Másnál sem látod, mert elvakít téged az, ami történt, és nem vagy benne a pillanatban. Másrészt pedig azért látjuk azt, hogy ezzel is vissza lehet élni. Jézus mondja, hogy 77-szer lehet megbocsátani, magyarul végtelen a megbocsátás, de csak egy célért. Hogy a békesség, vagy a továbbvezető út meglegyen. Legyen esélye valakinek, meg neked is, hogy helyes irányba terelődjön az életed. De abban a pillanatban, amikor a megbocsátás kihasználja valaki, önző célból, bármiből, akkor félreértett valamit. A megbocsátás nem azért, hogy kihasználjuk. Ez amikor Isten kegyelmét hiába valóvá teszem magamba. Ez óriási csapda még a harcosnak, hogy azt, hogy nekem olyan uram van, úgyis meg fog bocsátani. Miért beszél Jézus erről büntetés, hogy ott veretés van, meg kettévágatás van, minden? Arról az illúzióról beszél, hogy ti azt hiszitek, hogy majd Isten következmények nélkül mindent, hát jó van, hát elnézem, hát. Hát ez a teljes káosz. Isten világát bele taszítjuk, nem azt mondom, hogy Isten egy vérengző, de az ok és az okozatnak megvannak ezek a törvényszerűségek, és hát valami következmény ugye van, bár Isten enyhíti, és kegyelmet ad, de maga végletekig kihasználom, hát utána mit várhatok? Isten sem fog másképpen viselkedni, mert akkor milyen Isten lenne, hogyha ezt úgymond hagyná? Annak ellenére persze végtelen Istennek is most így mondom a kegyelme, meg a szeretete. De hát ezt kijátszani a legnagyobb baj. Azért nem engedi. Mert az a legnagyobb baj. Jó, és a legvégén azt szeretném mondani, hogy azért kell tudnod, hogy kell harcolnod, már milyen szabály szerint ezt mindenkinek magában, vagy néhány támpontot most adtam, mert egyébként az életet, hogyha egy vég nélküli harc, akkor még egy fordít, másik dolog is történik. És ezt is látom problémának. Ha nem tudjuk, hogy ki a mesterünk, nem tudjuk, hogy kell harcolnunk, és közben mire kell ezekre a dolgokra úgymond lelkileg figyelnünk, és táplálkoznunk rendesen, betartani azokat a lelki szabályokat, akkor képzeld el, elindulsz a harcba. Mi lesz akkor veled? Engedelmes voltál Istennek. Elindultál harcolni. Azt hiszed, ez az engedelmesség, hogy elmentél harcolni. De ott volt még 3, 4 vagy 5 dolog, amiben még úgymond tanulnod kell, és te elindulsz harcolni. Ami ellen harcolsz, meg fog erősödni. Olyan erős lesz, hát ha harcolsz ellene, és nem jól harcolsz, fölerősíted. És ez egy iszonyatos dolog, hogy én valami ellen küzdök, és az még erősebb lesz. Mi által lesz erősebb? Te általad. Meg akarod, tehát nem tudod, hogy a hajtóműved miért romlott el, meghúzod a gázkart, több gáz, meg kell meneküljek. És a hajtóműved tényleg befog, tényleg tönkre fog menni. Még az a pici is, ami még volt benne. Fölerősítetted a rosszat? Persze, te jót akartál, ugye? Tehát, hogy mikor mit teszünk, és így jön a kicsi bajból nagy baj, illetve hát az is baj, ha nem mész el harcolni, de olyan értelemben nem baj, ha inkább kivársz, és Istennel vagy, és megtanulod, hogy kell, jobb úgy. Mert a harc az meg fog maradni, hidd el. Vagy pedig megszűnik a problémád, mert Istennel átbeszélve azt mondod, hát itt nincs is harc. Mert rájöttem, hogy mi van. Nem kell harcolnom, mert másról szól a történet. Nem kell kimennem harcolni, mert másról szól a történetem. Ez a szabályszerűen harcolsz, akkor nem veszi el senki tőled a győzelmet, azt ígéri Isten, és csak ebben az esetben ígéri azt, hogy győzhetsz. És hogy a győzelem mit jelent, az is még mondom, lehet az is, hogy te mondjuk idézőjelben elveszel, na és, de megtartottad a hitet, megtartottad az igazi identitásodat, nem veszítettél semmit, bár bizonyos dolgokban veszítesz, de Isten azt ígéri, hogy élni fogsz. Tehát nem veszítünk el semmit. Tehát nem veszíted el, hanem igazából megtartod magadat. És ez kell most néhány dologba, persze most lehet, hogy mennyi hosszú voltam, elmondtam, hogy mi a lényeg, ezt persze át kell gondolni, és akkor kezded el látni, hogy ez egyrészt nagyon szép dolog, egy összetett dolog, és nem egy sematikus világ, amit Isten azt mondja, hogy ezt alkalmazzátok a világba. Ez sok lehetőséget is ad Isten, és bölcsességben is ott kell lennünk, illetve Isten segítségben, és nagyon nem szabad összekeverni a szezont a fazonnal, mert akkor óriási problémáink lesznek. És ez miért jó tudni, mert a hívő embereknek, hogy így mondjam, ki vannak téve ennek, mert ők két világba kezdenek el tartozni, és összekeveredik a kettő. És ha nem tudja a saját identitását megfogalmazni, akkor ebből is lesz egy kicsi, abból is lesz egy kicsi, és na akkor aztán a világban is harcol, a hívő életében is harcol, na akkor lesz aztán az igazi harc. Mert nem tudja összeegyeztetni a kettőt. És nem találja a helyes utat. Isten adjon ehhez nekünk bölcsességet. hogy gondolkozz azon, amit mondok, ezt mondja Pál, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Amen.
Imádkozzunk! Istenünk, Te ismered az életünket. Látod, hogy milyen repülőgépen utazunk. Ismered problémáinkat, és tudod, hogy mi szeretnénk talán mindent megoldani, vagy mindent elhagyni, vagy kiszállni a repülőgépből, vagy talán egy másikra felszállni. De adott az életünk. Adottak a gondolataink, érzéseink, az eddigi döntéseink, mindaz, ahogy éltünk, cselekedtünk és szóltunk, bennünk van. Nem múlt el nyomtalanul, mert vagy tudjuk ezt, vagy nem tudjuk, de az egész ott van az életünkben. És meg fogja határozni a jelenünket, a jövőnket is. Ahhoz kérünk erőt, hogy amikor veled vagyunk, akkor tudjuk átadni egyrészt önmagunkat, másrészt tudjunk tőled tanulni, és tudjuk megérteni, hogyan működik a lélek bennünk, és mi az, amit tehetünk azért, hogy előbbre jussunk, hogy megoldjuk a bennünk levő nehézségeket, hogy boldoguljunk. Köszönjük, hogy van egy alapkegyelem, hogy nem kell minden terhet nekünk viselnünk, hanem átadhatjuk neked. De ez nem azt jelenti, hogy mi már nem vagyunk most már harcosok, és leültünk, és nem is akarunk semmit sem tenni. Hanem ez azt jelenti, hogy kapunk időt, erőt, bölcsességet, szeretetet önmagunkhoz, és ahhoz, hogy a dolgokat meglássuk úgy, ahogy vannak. És kapunk kedvet, engedelmességet, szeretetet ahhoz, és útmutatás, hogy a kiutat, amit te mutatsz, azt meglátva elinduljunk. Ha kettő nem találkozik, akkor ismét baj van, vagy ha csak az egyik van meg bennünk. Így kérjük azt, hogy áld meg ezt a gyülekezetet így élő hittel, bölcsességgel, és köszönjük, hogy te nem akarod, hogy mi azt mondogassuk, hogy mi rosszak vagyunk, hogy nekünk nem sikerül semmi, hanem boldogan hirdeted nekünk, hogy ezt már abba hagyhatjuk, mert nem ezt készítetted el a mi számunkra. Kérjük áld meg betegeinket gyógyulással, hogy ők is tudják mondani magukban, hogy higgyék azt, hogy meggyógyulhatnak, akármi is történik. De tudják elengedni magukat a te kezedbe, és tenni a gyógyulásért. Áld meg gyermekeinket, családjainkat, hitoktatásban résztvevő fiataljainkat, hogy az ő életük is mindazt, amit kapnak, majd javukra váljon. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Vegyük Istenünk áldását. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Amen. Áldás végesség.